Most a Bibliánkat kezünkbe véve két verset szeretnék olvasni ezen a mai délelőtti istentiszteleti alkalmon, ami a vezérfonal szerint előírt igék alapján történne meg. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetéből a 10. verstől a 12. versig olvassuk el Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetének 10-től 12. verséig így szól az ige hozzánk. A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. Eddig az ige, imádkozzunk. Urunk, olyan jó olvasni is azt, hogy a Te igéd mennyire élő és ható volt ebben a világban, és olyan jó abban a reménységben, hitben lenni, amely a tapasztalatokat is megerősítik, hogy ma is ugyanígy munkálkodik és működik a Te igéd, életet hoz, gyümölcsöt terem azok életében, akik hallgathatják és hallják. Urunk, arra kérünk, hogy akik itt vagyunk a Te házadban, szent jelenlétedben, segíts, hogy egészen szívünkig hadd jusson el a Te igédnek szava és annak üzenete. Amen. Foglaljuk el, testvérek, helyeinket. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül abban a meggyőződésemben és látásomban, hogy nincs annál megindítóbb érzés és megragadóbb öröm, amikor emberek állnak ki a gyülekezet elé, és mondják el életük fordulópontjait, mondják el azokat az eseményeket, amelyek idehozták őket közénk, a gyülekezetbe, Isten népe közé, és az ige valami olyan rendkívüli, titokzatos módon, de mégis valóságos módon formálta át és alakította át életüket, hogy nagyon sokszor könnyek nélkül nem is lehet ezek mellett elmenni. És valamilyen szempontból mindannyiunk saját megtérés története, bizonyságtétele eszébe jut ilyenkor, amikor mi éreztük ezt át először így, amikor az Isten igéje bennünket szólított meg, nem a másikat, nem a mellettünk ülőt, nem azt, akit talán már régóta szeretnénk, hogyha már megszólítana végre, hanem én voltam az, akit eltalált ilyen módon az ige, és indított el olyan folyamatokat bennünk, amelyek egészen oda vittek bennünket a Golgotai kereszt alá, hogy ott megbánva és letéve bűneinket átadjuk szívünket Istennek. Mindig megragadó az számomra, amikor Isten így keresi az embereket, és mindig megragadó az is ezen belül, hogy hogyan próbálja és hogyan tudja az emberi szívekig egészen eljuttatni, egészen közel juttatni Isten az ő szavát, az ő igéjét. Nagyon sokszor nem csak az embereknek van meg így a saját története, a testvéreknek van meg így a saját történetünk Istennel való járásunkban, hanem nagyon sokszor egy-egy Biblia is, Isten igéje is olyan történettel bír, amely legalább ennyire megragadó. Kettőt hadd mondjak el a testvérek előtt, két ilyen történetet. Az egyik egy 20. századi történet, a másik pedig egy reformáció korabeli történet. A hozzánk közelebbi 20. századi történet egy orvosról szólt, aki éppen a kórházban ügyelt, amikor egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett férfit hoztak be a kórházába, az osztályára. Az orvos, mivel egy tapasztalt ember volt, olyan rossz állapotban látta ezt az embert, akit behoztak ebből a balesetből, hogy azt mondta, hogy nem igazából sok van hátra ennek az embernek. Nagyon csúnyán összetörte magát, és nagyon rossz állapotban volt a baleset kapcsán. És mégis ezt az orvost megragadta, hogy miközben látszott, és valamilyen módon ez a sérült is tudta, hogy olyan súlyos balesete van neki, hogy nem fog innen ő már élve hazamenni ebből a kórházi állapotból. Megragadta az orvost az a békesség és az a nyugalom, ami ennek az embernek az életében volt, ami nem az a fajta nyugalom, hogy nem volt már levegőt se venni ereje, hanem egy belső, szívbeli békesség és nyugalom ragadta meg. És az orvos meg is kérdezte tőle, még annyi ereje volt, hogy tudott néhány szót váltani ezzel a beteggel, ezzel a súlyos sérült emberrel, hogy hát azt árulja már el, hogy mitől van ez a nyugalom az életében. És ez a beteg el tudta mondani azt, hogy tudja, doktor úr, én minden nap olvasok egy könyvet, és lenne ez a kérésem is lenne önökhöz, hogy hozzák már be nekem ide a kórházba ezt a könyvet, hogy hadd legyen itt velem. Természetesen az orvos azonnal küldött érte egy nővért, hogy menjen el azért a könyvért, de mire a könyv odaért, a Biblia odaért, ez az ember meghalt, nem maradt életben. Az orvos azonban nagyon kíváncsi volt, hogy mi is ez a könyv, hogy is néz ki ez a könyv, és bement a szobájába ennek az embernek, aki közben meghalt, és ott volt a kis asztalkájára letéve ez a könyv. Fölvette, bevitte a szobájába, a saját szobájába, és ott elkezdte lapozgatni, és amikor föllapozta az első oldalt, akkor nagyon meglepődött, mert tulajdonképpen ez a Biblia valamikor az övé volt. Az édesanyjának ott volt benne az írása, amit még akkor írt bele, és akkor adta neki oda, amikor még egyetemre készült menni. Azonban ez az orvost abszolút nem érdekelte Isten, nem érdekelte a Biblia sem, ezért az első antikváriumba beadta, és ez az ember pedig onnan vette meg. Ez a Biblia visszakerült most hozzá, és ahogy olvasta, és ahogy látta ezt az embert szinte meghalni ott a kórházban, aki előtte azt mondta, hogy neki ez a könyv mennyire sokat jelentett, és ez a Biblia hogyan változtatta meg az életét, elkezdte ő is olvasni, és hitre jutott. Ilyen Istenünk van, aki ilyen csodatos szeretettel közelít az emberhez. Ilyen csodatos módon ragadja meg, és eleveníti föl az életnek az igéjét az ember számára. A másik történet az a reformáció korában játszódott, amikor Husz János, ugye a nép nyelvén kezdte el hirdetni az evangéliumot, ami akkoriban ugye elég ritkaság számba ment, mert ugye latinul szóltak a misék a templomba, de Husz János a nép nyelvén, a saját nyelvén hirdette az evangéliumot, és ebből kifőleg ugye katonák indultak el, amerre ő járt, városokba, falvakba, és ahol ő megjelent, akár házaknál, akár terekben, az ott a környéken lévő házat, ezek a katonák fölkoncolták szinte, föltépték az ajtókat, és átkutatták bibliák után kutatva. És az egyik ilyen házban egy asszony volt, akinek a kezében és birtokában szintén volt már biblia, és hallott, hogy jönnek ezek a katonák, és házról házra járva bibliák után kutatnak, és a bibliát találtak ott tulajdonképpen kivégezték az embereket, akik abban a házban laktak, és az a nő éppen kenyeret dagasztott, és hát mit csináljon, hogy tüntesse el úgymond a Bibliát, hát egy-egy gondot is belegyúrta a kenyér tésztájába a Bibliát. És aztán betette a kemencébe, és amikor a katonák megérkeztek, akkor éppen a kemencében voltak a kenyerek, és az ott sült. És a katonák még nem találták meg a Bibliát, ezért tovább mentek, és az asszony nagyon örült, hogy megélte, hogy túlélte ezt a revíziót. És amikor kivette a kenyereket a kemencéből, és azt a kenyeret szelte meg, amelyben a Biblia bele volt téve, nagyon megdöbbenve tapasztalta, hogy ez a Biblia teljesen épp maradt. Épp maradt. És úgy eszembe jutott a Sidrák, Misák, Abednégónak a története, ugye, amikor ők voltak a tüzes kemencébe is, és egyszerűen Isten annyira megőrizte őket, hogy még a tűznek a szaga sem járta át a ruhájukat, azt mondja a Biblia, hanem teljesen éppen jöttek ki a kemencéből. És ez a Biblia egyébként, amiről beszélek, ez mind a mai napig állítólag Amerikában megvan, annak a családnak a birtokában maradt, amikor a 15. században ez az asszony ugye belesütötte a kenyérbe, és ez a család generációról generációra adta tovább ezt a Bibliát, és mind a mai napig ott van a birtokukban is olvassák, és általa többen jutottak hitre. Tulajdonképpen a felolvasott igében is, amikor arról olvastunk ebben a néhány versben, hogy Pál apostol és az ő munkatársai Béreába érkeztek, akkor a béreiaknak az igéhez való hozzáállása az, amely számunkra üzenetté akar válni, és üzenetté tud válni, hogy milyen is volt az igéhez való hozzáállása a béreaiaknak, amikor Pálék ott prédikáltak. És erről szeretnék igazából ma szólni, hogy mit is tanít Isten igéje számunkra az igéről, Isten szaváról. Először nézzük meg azt, hogy milyen is igazából az igének a természete. Milyen Isten szavának, Isten igének a természete. Az Úr Jézus szólt erről néhányszor a tanítványainak, és azok, akik hallgatták őt, és azt mondta egyik alkalommal, hogy Isten igéje hasonló a földbe vetett gabonamaghoz. Hasonló ehhez. Amikor kimegy a magvető és elveti ezt a magot, és akkor azt mondja az ige, hogy tulajdonképpen ez a mag eltűnik az emberi szemek elől, nem lesz látható, annyira nem, hogy még el is hal a földben az ige, mag, azt mondja az ige, maga Jézus, és de viszont amikor szárba szökken, akkor viszont gyümölcsöt terem, és 30 annyi, 60 annyi, meg 100 annyi lesz belőle. Az igének a természete milyen, testvéreim? Valamilyen módon ilyen. És az a nagy kérdés, hogy vajon bennünk ilyen-e Isten igének a természete, hogy szól hozzánk az ige, és lehet, hogy ennek van egy olyan szakasza az életünkben, amikor emberileg úgy néz ki, hogy hát farhány borsó. Hiába beszélünk neki, hiába mondjuk, hiába próbáljuk kérni, hiába próbálunk vele leülni, beszélgetni, közösen igét olvasni, látszólag olyan, hogy minden lepereg róla. És lehet, hogy sokaknak az életeiben ilyen szakaszok vannak, de vajon eljön a következő fázis, hogy az az ige, amit hallasz és amit hallunk, az valahogy elkezd egyszer csak szárba szökkenni, és lesz belőle 30 annyi, meg 60 annyi, meg 100 annyi, mint korábban volt. Mert az igének ez a természete, hogy nem marad egymaga. Mi nagyon sokszor olyanok vagyunk, testvérek, hogy szeretnénk ugye a búzamagként ott maradni a zsákban. És eltelik 20-30 év, és azt mondjuk, hogy még mindig itt vagyunk. És milyen jó, hogy ugye ugyanannyian vagyunk, mint voltunk. Micsoda kitartás van bennünk. Hogy így megbírunk maradni. Az igének nem ez a természetesnek, hogy 20-30 év múlva is ugyanannyi lesz belőle. Azt mondja az ige, hogy amikor szárba szökken, akkor az megszaporodik. Abból több lesz. Az gazdagabb lesz. Vajon az igének ez a természete, testvéreim, megjelenik-e, vagy megjelente a mi életünkben? Ha voltak is olyan időszakok, amikor ugye eltűnt az ige mag a szem elől, úgy gondoltuk, hogy talán nincs is neki hatás, és egyszer csak szárba szökken, és elkezd növekedni, és elkezd bennünk gyümölcsöt teremni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ez az igének a természete az emberben, hogy nem marad egymaga, hanem szárba szökkenve gyümölcsöt terem. Aztán azt is mondja róla a Biblia, hogy olyan az Isten igéje, mint a kenyér. Mint a kenyér. Ugye azt gondolom, hogy legtöbben olyanok vagyunk, hogy nem nagyon tudunk kenyér nélkül egy napot sem elképzelni, kivéve azok, akik ugye időnként méregtelenítenek, ugye visszatérve a régi témára. Mert mindannyian valahogy magunkhoz veszünk ilyen kenyeret. És azt tapasztaljuk, hogy ezáltal, ez ugye hat ránk. Ahogy fogyasszuk, ebből számunkra, ha tetszik, erő lesz majd. Erő származik. Az Úr Jézus szerint az Isten igéje pont ugyanilyen. A hívő életben olyan az ige, mint a kenyér, amely nélkül, hogyha nem veszük magunkhoz, nincs növekedés, nincs előrehaladás, nincs fejlődés az életünknek. Ezért mondja Jézus, hogy szükséges naponta, hogy ott legyen az életünkben ez az ige. 119. Zsoltárról tegnap beszélgettünk a fiatalokkal. Nem hoztam el végig azt a lámpát, amiről szó volt, de van egy lámpánk, IKEA áruházba vettünk ilyen nagyon szép falán, nem emlékszel te arra, ketten vettük, ilyen nagyon romantikus lámpa ez, mint a törpéknek ez a bányász lámpájuk, és ugye kis tea mécsest lehet beletenni, és hát ugye emlékszek rá, hogy mondtam a fiatalnak, hogy amikor Sűsápon laktunk, akkor csütörtökönként hónapokon keresztül minden héten áramszünet volt, és pont akkor, amikor az imaházba prédikálni kellett. És nagyjából pont az imaóra kellős közepére csak elment a villany, és ott ült a gyülekezet a padba, ugye mindenki elkezdett fészkelődni, meg jaj, mi van ilyenkor, mondta, testvérek, hát én prédikálok tovább, tudom, miről fogunk beszélni, testvérek tudnak hallgatni, az nem kell világosság, majd megkeressük a végén azt a viharlámpát. De hát ugye ugyanilyen lépcsők voltak a lelkipásztor lakása, mint itt, és hát ugye a végén aztán föl kell botorkálnunk, hát elhatasztunk, hogy veszünk ilyen lámpát, és akkor ez ilyen nagyon, nagyon romantikus volt. És akkor ezt így visszük magunk előtt, mint a törpék a bányába, és akkor benne volt az a kis te a mécses, és akkor az világított számunkra. Hát igen, ám csak hát ugye hozzá voltunk szokva a 200-as égőhöz, hogyha fölkantítottunk, akkor az egész ház úgy világosságba borult, és hát aki próbált ilyen kis te a mécsessel sétálgatni sötét szobába, az nagyjából tudja, hogy mennyit világít meg ez a lámpa, mindig csak a következő lépcsőfokot. Ezt nekünk nagyon nem tetszett, mert mindig nagyon nézni kell, hogy nehogy illető többet lépjünk. És nagyon sokszor ilyen az Isten igéje, testvérek. Ezt mondja a 119. Zsoltár, hogy lábam előtt mécses a te igéd. Ugye? Vezet bennünket, de alkalmasint nem olyat csinál, mint a mai autónak a lámpája, hogy 300 méterbe világítja előttünk a terepet, és mennyire jó. Ezt szeretjük persze. Hanem sokszor lépésről lépésre vezet bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy nem lehet rutinból lépni. Nem lehet rutinból menni, hanem bizony szükség van arra, hogy Istennek az igéje úgy tudjon bennünket vezetni, hogy ez a lépésről lépésre való haladás, ez valóban igaz előrelépés legyen, és időnként Isten csinál ilyet, hogy nem bevilágítja előttünk az egész utat, mint egy luxusautónak a lámpája az autópályát, hanem bizony csak a következő lépést világítja meg. Nagyon jó volt, hogy persze egyetlen egyszerűen estünk el a lépcsőfokon, azért annyi fényt azért tényleg adott ez a lámpás. De a Zsoltáros is erről beszél, hogy a következő lépés megtételihez viszont elegendő. Ahhoz elegendő fényt ad. És amikor saját magamról beszéltem a fiataloknak, hogy én az a fajta vagyok, aki nagyon szeretem előre látni a dolgaimat. Nagyon szeretem előre elkészíteni a magam ütemtervét, lelkipásztorként is. Engemet nagyon ki tud kezdeni hitben, amikor időnként hirtelen csak ilyen egy lépésre szűkül le a dolog. És csak a következő lépést látom. Nagyon ki tudja kezdeni a hitemet. Elmeséltem azt is a fiataloknak, és bocsánatot kérek, hogy most egy picit viszont a telepesti beszélgetésünk. Sokszor jártam úgy lelkipásztorként, és nagyon nem szerettem ezeket a pillanatokat, amikor hát én ilyeneket csinálok, ugye? Tehát prédikációként, bocsánatot kérek, leírom nagyjából a gondolataimat nagy vonalakba, és nekem ez be van téve a Bibliában. És amikor sokszor jártam úgy gyülekezetbe, hogy testvérek énekelték a kezdőéneket, ott ültem a padba, és ezt a néhány méteres távolságot kellett megtennem persze egy másik gyülekezet, másik imaházba, hogy elkezdődjék a délelőtti istentisztelet. És én fölkészültem a délelőtti istentiszteletre. És amikor elindultam a padból, és még volt egy verszak az énekből, ahogy jöttem föl, úgy éreztem, hogy nekem nem ebből kell prédikálni. Pedig én készültem. És mire följöttem itt a lépcsőn, le voltam már izzadva, mert valamit beszélni kell, és mindjárt el fog halkolni az orgona, és előjön a lelkipásztornak a rémálma, hogy föl kell állni szolgálni, a gyülekezet figyel, és nem tudom, mit fog beszélni. És azzal volt kezdeni, hogy amit leírtam, egész időn félre kellett tenni, mert valami egészen más kellett mondani a gyülekezetek, mint amit leírtam. Nagyon-nagyon ki tudott kezdeni ez a dolog. De lábon előtt mécses a te igéd. Hogy van-e bennünk annyi figyelés az Istenre, van-e bennünk annyi hit az Istenben, hogy ő ilyen módon tud bennünket vezetni, mert az igének a természete az ez, hogy ő megadja. Időnként néha így adja meg számunkra az üzenetet, és a gyülekezetnek is az üzenetet. Jézus erről beszél. Aztán Jakab apostol úgy említi az igének a természetét, mint egy tükör, ugye, amelyben, hogyha belenézünk, akkor meglátjuk azt, hogy hogy nézünk ki. Mindannyian néztünk szerintem a tükörbe, és konstatáltuk azt, hogy hát igen, most elfogadható állapotban vagyok, vagy esetleg még a tegnap estének, vagy a hétének a nyomai esetleg még látszódnak rajtam a fáradtságomban, de igyekeztünk a tükör által valamilyen módon olyan állapotba hozni a külsőnket, hogy ez mégis meg tudjunk jelenni a közösségben. Ugye? Azt mondja Jakab, hogy az ige az pont ilyen, ami igazából megmutatja a valós helyzetünket. Megmutatja azt is, hogy mi az, ami rendben van, és megmutatja azt is, hogy mi az, ami nincs rendben. Isten igéje is ilyen. Vannak olyan igéi az ige, a Bibliának, amely megerősít bennünket. Megerősít bennünket, hogy amely úton haladsz, amit teszel, ahogy teszed, az jó. Tedd bátran, menj tovább örömmel a te utadon. De vannak olyan igéi a Bibliának, amelyek éppen megállítani akarnak bennünket, mert valami ott nem jó. Az igének a természete ez. Lehetne még sorolni, nem akarom ezt tovább folytatni testvérek, de itt van például a tejnek az itala is egy másik kép, ugye, ami a lelkileg gyermek állapotban lévők számára az ige olyan, mint a tejnek itala. Vagy ugye egy másik véglet a léleknek a kardja. Mind-mind nagyon fontos üzenetei az igének. Azt mutatják, hogy Isten az ő szava által cselekszik tehát, és amikor ő szól, akkor mindig történik valami. Emlékezünk csak vissza a teremtés történetre, ugye azt mondja a Biblia, hogy azt mondta Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Mert amikor Isten szól, és amikor Isten igéje szól, akkor történnek a dolgok, és az ő szava által változnak az emberi életek is. És amikor Isten igéje szól, akkor tovább akar bennünket használni. És ugye Pál, mint apostol, a proféták, azok mind-mind arra lettek elhívva az ige által, hogy továbbadják az igét, és azt mondja az Úr Jézus ezekre, hogy aki titeket hallgat, az olyan, mintha engem hallgatna. Ekkora felelősséget, ilyen óriási jelentőséget ad annak Isten, hogyha valaki az ő igéjét szólja, ha valaki az ő igéjéről beszél. De természetesen vannak az igének akadályai is ebben a világban. Ugyanolyan időket élünk ebben az országban, ahol nincs üldözés, és ha bárki, ahogy mondta Károly testvér az imaórán, bárki kezébe veheti a boltból a Bibliát, Isten igéjét, de meg kell tanulnunk ezt újra és újra értékelni. Kínából hallottam, amikor ugye ott a bujkáló keresztények próbálták túlélni a rendszert, nagyon sokszor kinn a mezőn, meg az erdőben a Bibliának csak egy-egy lapjait birtokolták, és azt cserélték ki egymással. És amikor elolvasták, akkor megint kicserélték egymással, hogy így olvasták el a Bibliát. Ennyire fontos volt számukra, és ennyit kockáztattak, hogy a Bibliát így el tudják olvasni. Mennyire másabb nekünk a helyzetünk, és mennyire jó lenne még inkább értékelni azt. Aztán akadály az is, hogy vannak, akik ennek ellenére mégsem akarják hallani, nem akarják olvasni. Mindannyiunknak tapasztalata van szerintem ebben már, hogy hányszor és hányszor próbáltunk hívogatni embereket imaházba, ünnepi alkalmakra, talán koncertekre, és jöttek a kifogások, hogy hát tudod, jönnék én, meg szívesen elmennék én, de hát az életemben ilyen és ilyen akadályok jöttek közbe, vagy problémák jöttek közbe, és mindig volt valami fontosabb az emberek életében, mint hogy jöjjenek. Azt tudom, hogy nagy merényletet követnek el azok az emberek saját maguk ellen, akik még az esélyét sem adják meg annak, hogy az ige szóljon hozzájuk, hogy az igét hallgassák. Aztán van olyan akadály is, hogy valaki olvassa, vagy éppen hallgatja, csak ugye nem veszi komolyan. Szívesen jönnek el emberek, vannak ilyenek is, akik szívesen jönnek el Isten házába, szívesen jönnek el imaházba, csak éppen nem veszik komolyan azt, amit ott az igéből hallanak, és nem változik meg az életük. A zsidókhoz írt levélben van egy olyan igevers, amely azt mondja, hogy hallgatják az igét, de ehhez nem párosul hit. Nem párosul hit. Volt hallás, csak éppen ebből a hallásból nem támadt élet bennük. Az első képre visszagondolva, ugye, hogy 30 annyi, 60 annyi, meg 100 annyi éljen belőle. Nem támad belőle élet. Az Úr Jézus azt mondja, hogy azt szeret engem, aki ismeri és megtartja az én beszédemet. Ismeri és megtartja. És ez azt mondja, szól nekünk is. Mert az ismeretünk a bibliai igékről azt gondolom, hogy egyre inkább gyarapszik. Egyre többet tudhatunk meg a Bibliából, egyre többet tudhatunk meg a Biblia igéiből. De vajon társul-e ehhez az életünkben hit és engedelmesség? Hogy amit megérthetek, újra vagy először, akkor abban szeretnék engedelmeskedni az Istennek, mert megértettem, hogy ezt kell tennem. Aztán időnként akadály tud lenni az előítélet. Ugye a farizeusok Jézus korában is az írástudók ilyenek voltak, akik hallgatták bemerítő Jánost, hallgatták az Úr Jézust, de ugye csak azzal az ürüggyel tették, hogy hogyan tudjanak belekötni, hogyan tudják kizökkenteni, zavarba hozni őt valamilyen kérdéssel, és nem azért, mert el akarták fogadni. Jó testvérek, azt tudnunk, hogy már maga az igének a felolvasása és üzeneté válhat a számunkra, és engedjük, hogy ez hasson bennünk, és ne ürügyeket keressünk. Ugye akadály lehet az is, hogyha valaki felszínesen hallgatja az igét, nem jut el a szívig. Csak maximum annyi, hogy hát, jó volt, de olyan hosszú volt. Jó volt, hogy nagyon meleg volt, vagy éppen hideg volt. Jó volt az, de hát, hogy állt a lelkésznek a nyakkendője, most tudom, hogy hogy állt. És ez volt az elfoglalás. Testvérek, meséltem azt lehet, hogy amikor elsős teológus voltam, akkor a prédikáció után a gyülekezvezető mindig félrehívott, és megbeszélte velem a prédikációmnak a kritikáját, fogalmazzunk így. És én mindig remegő szívvel mentem, nem, mert a bácsi ilyen szigorúan intett magához, és be kellett ülni a padba, és akkor elmondtam, mert ő jegyzetelt, hogy mit mondtam rosszul, nyilván csak nyelvbotlás volt, nem hitbeli tévedés, de úgy elmondta szépen ezeket a dolgokat. Amikor utoljára prédikáltam a gyülekezetbe, és elbúcsúztam a testvérektől, akkor is félrehívott, mondom, hogy utoljára is csak megkapom az útravalót, és akkor leültetett a bácsi, ilyen lassan, komótosan beszélt. Bácsi, és akkor elmondta, hogy a testvér, amit mondott, jó volt. Ahogy mondta, az is jó volt, mert nem hadart. Azt mondja, egyetlen egy problémája volt az testvérnek, és azt mondja, ezzel voltam elfoglalva az egész prédikáció alatt, hogy egyen már a testvér, mert eltakarja a mikrofon. Egyen a testvér, mert eltakarja a mikrofon. Szóval, hát igen, lehet így is hallgatni és elfoglaltságot keríteni. Azonban Thomas Mannnak van egy gondolata, valamikor régebb óta olvastam, azt mondja, hogy Istent hallgatni az felelősség. Mert Istent hallgatni ebben a világban erőfeszítés kell. A bálványokhoz nem kell erőfeszítés. A bálványokhoz nem kell erőfeszítés. A bálványokat szolgálni szórakozás. Milyen példát adnak a béreiak? Azt mondja az ige, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak, mert teljes készséggel fogadták az igét. Teljes készséggel fogadták az igét. Azt mondja a Biblia, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ott van-e bennünk testvérek napról napra ez a készség, hogy amikor az ige megszólít és megszólal, akkor azzal a készséggel hallgassam, hogy ne keményedjen megfelé a szívem. Ne legyek előítélettel, ne legyek komolytalansággal, hanem tudjam úgy fogadni, mint amely számomra a legjobbat akar és a legjobbat tudja elvégezni. Azt mondja az ige, hogy a béreiak így hallgatták az igét. Meglágyult a szívük, és éppen ezért sokan átadták az életüket Krisztusnak. Sokan követőivé lettek az igének. És aztán, hogy azt is mondja az ige, hogy napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek a dolgok. Amikor azt tudották, hogy a megértett ige és az élt élet, az mennyire van összhangban. Mennyire kell összhangban. És azt mondja, hogy a béreiak ilyenek voltak. És amikor mindenről meggyőződtek, amikor mindezt belátták és meglátták, akkor sokan átadták az életüket Istennek. Mert mit is jelent hinni? Azt jelenti, hogy ismerem az igét. Ismerem Isten szavát. A másik az, hogy igaznak tartom azt. Igaznak fogadom el, és ráteszem az életem az Isten kezére. Ismerem az igét. Igaznak tartom az életemben, és ráhelyezem az Isten kezére az életemet. Ma is ezt jelenti hinni, igazán hinni az Istenben. És én hadd bátorítsam a testvéreket, mivel azt látom, hogy ma is erre van szükségünk mindannyiunknak, hogy rábízzuk az életünket az Isten kezére. Miután meggyőződtünk arról, hogy igaz az ige, és igaz az életemben is az az ige, hogy ez hadd történjék meg, hogy hittel oda teszem az életem az Isten kezébe. Segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy ebben legyen előlépésünk a létünkben. Amen.